füles bagolyolvasó, Mikszáth Kálmán, a kemény ember. Nagyon becsületes ember volt az öreg Kakukk János, Isten nyugosztalja meg szegényt. Talán azért volt olyan szegény, mert becsületes volt. Ott lakott abban a nagy ronda épületben, a templom mellett, amelyiken az a nagy festett címer látható, egy gyökörfej és egy tagló. Az egész falu olyan nagyon szerette, mintha mindenkinek családtagja lett volna. Nem is hitta másképp senki, mint János bácsinak, s nem is volt egyebe szélese világon, ezen a nagy szereteten és egy szép leányon kívül. Hanem azzal ő be is érte Ámuntig. Fiatal korában honvéd volt, sokat tudott beszélni Bemapóról, akinek képe ott függ a tiszteletes uram belső szobájában, a Piski hídról, a segesvári csatáról. Én akárhányszor hallottam a szájából. Ilyenkor azután úgy nézett ki az öreg János bácsi, mintha kicserélték volna. Apró, szürke szemei villogtak, hajlott háta kiegyenesedett, és a lekonyult bajusz is, mintha megérezte volna, hogy miről foly a beszéd, mint egy önkéntelenül kunkorodott fel. A szabadságharc után itt telepedett le, nehány megtakarított forintocskájával mészárszéket nyitott és megházasodott. A felesége is jó asszony volt, egyéb hibát sem követett el soha, mint azt, hogy korán halt meg, egy kis két éves leánykát hagyva hárván. A kis két éves leánykát Mariskának hitták, s olyan szép gyermek volt, hogy csodájára jártak az emberek hát még mikor 16 éves lett. Fekete haja volt, mint az éjfél, szeme mint a kökény, arca mint a nyíló rózsa, termetét meg bízvást megirigyelhette volna akármelyik gróf kisasszony. Szerette is János bácsi egyetlen leányát, ő volt szemefénye, öröme, büszkesége. No, de szerették azt nélküle is elegen, hanem a leány senkit sem szeretett, csak a Lóci Márton uram fiát, Pétert. Lóci Péter derék, jóra való legény volt, akit bizony meg lehetett nézni, mikor vasárnaponként daruton laskalapja alatt vicskés kék dolmányában végig lépdelt az utcán, s aki bizonyosan szintén szerette a szép Mariskát, de hát mindennek dacára a leány és legény között 1000 mérföld feküdött. Az az 1000 mérföld pedig nem volt egyéb, mint 2 egész házhely, melyet a Péter apja, nemzetes Lóci Márton uram bírt, s mely olyan gazdag emberré tette, kinek a fia rá sem nézhetett olyan koldus leányra, mint a minő Mariska. Azon felül még ott állott távolságnak az a harag is, mely Lóci Márton uram és János bácsi között létezett, melynek az elejét még a régi időből kellene keresni, midőn a Sárospataki kollégiumban hóval haigálták meg egymást, a Piski csatában strázsa mesterségért versenyeztek. S ilyen haszontalan apróságokért aztán annyira megszokták egymást ellenségeknek tekinteni, hogy most ugyan a világkincseért sem tudnának leszokni róla. Olyan volt a két ember, mint azok a régi mesebeli szellemek, akik szüntelenül egymással birkóznak, és sohasem tudja egyik a másikát földhöz vágni. Ők is örökké egymásba akadékoskodtak. Hol az egyik, hol a másik kerekedett felül. Sohasem lehetett tudni, melyik a győztes. Pedig egész életük az volt, hogy mindenik azt akarta bebizonyítani a másiknak, azért is én vagyok a különbember csak igen ritkán találkoztak, s ami szó meg is fordult köztük, az mint háború volt egymás ellen. Még a vidék is úgy nevezte el őket, hogy nem lehetett összeférni egymás mellett a neveiknek sem. János bácsit puha szívűnek hitták, Lóci Márton uramat pedig elnevezték kemény embernek. A német világban János bácsi egyszer folyamodni akart a kormányhoz, hogy a szabadságharcban atyától erőszakkal elhajtott juhnyájat, melyről akkoriban nyugtatványt is adott a német generális, kárpótolják, miért is Lóci uramhoz járult, hogy írjon egy szép levelet a kormánynak, kinek mégiscsak illenék beváltani a kezeírását. A kemény ember végignézte János bácsit s a faluházánál egybegyűlt sok ember előtt azt mondta gúnyos jéghideg hangon és nem szégyenli magát kegyelmed a német előtt koldulni. János bácsi elpirosodott szégyenletében, mint a pipacs. Kiment szótlanul, és sohasem jutott eszébe többé folyamodni. Mikor bejött a jó magyar világ, s újra kisütött a nap, a kísérteties alakok, akik csak azért éltek eddig, hogy legyen kinek szenvedni, mint sorba kijöttek a napfényre melegedni. A nagyurak elfoglalták őseik székét, a kisurak pedig szintén siettek széket foglalni, akinek mekkora jutott. Akinek pedig nem jutott semmi nő, az legalább a gyepre ült ki, onnan nézte a régen látott jó világot. Mikor, mondom, ez a jó világ bejött, a kemény ember lelke is levetette rideg ruháját, s hivatal után vágyakozik. Neki is szék kellett, nagyon egyszerű, de terhes szék, melynek azonban most megvolt a maga dísze és fénye, megvolt a maga könnyűsége. Ez a falusi bírói szék volt. Valami csábító volt abban. Magyar bírónak lenni, olyan bírónak, akit nem a szolgabíró nevez ki, hanem 800-900 ember választja szabad akarata, szíve szerint, azt, akiben legtöbb bizalma van, mint valaha régen volt. Bizony nem volt akkoriban olyan ember ebben az országban, akinek ez a méltóság derogált volna. A kemény ember mindent elkövetett, hogy bíró legyen, hanem a választás napján az egész falu egyhangú Lakkakuk János uramat választotta meg. János bácsi könnyes szemekkel köszönte meg a nagy tisztességet, s olyan épületes beszédet mondott, mint akár csak a tiszteletes uram. A beszédben az is benne volt, hogy a bírói pálcát nem fogadhatja el, mert az erősebb kezekbe való, éppen azért tiszta szívéből kívánja, hogy Lóczi Márton uram legyen a bíró. A község most már természetesen Lócira szavazott, hanem a kemény ember sem fogadta el a bírói pálcát, legnagyobb ellensége kegyelméből. A kemény ember toporzékolt dühében, sohasem érezte magát ennyire megszégyenítve, megalázva, mint ekkor. Sohasem ejtett még semmi nemű fegyver ilyen mérges sebet rajta. Hanem azért nem volt még megmutatva, melyik a különb ember. Ez majd elválik. Ilyen örökös versengés volt a két ember élete, akiknek egy vármegye is szűk lett volna. Hát még egy falu. Péternek meg volt hagyva, hogy mindenüvé elmehet, ahová akar, csak Kakuk házába nem. A szép Mariskának pedig szintén szívére kötötte édesapja, hogy a Lóczi fiával ne kezdjen semmi barátságot. Ezért feküdött 1000 mérföld a két gyerek közt. Hanem mi a szerelemnek 1000 mérföld? A fiú addig-addig méregette sóvár szemeivel a nagy távolságot, hogy egyszer csak azon vette észre magát, miszerint már átlépte, csendes nyári estéken, mikor a szép Mariska hogy omlál a kertben, akaratlanul is odaviszi lába. Hiába hívták kemény embernek az öreg Lóczi Mártont, a szíveknek ő sem bírt parancsolni. Már egyféle esztendeig tartott a viszony Péter és Mariska között, midőn Márton uram egy napon ezüst karikagyűrűt pillantott meg a fia ujján. Honnan szakadt rád ez a jószág? Kérdé az öreg, erősen szeme közé nézve fiának. Az adta, akinek én adtam oda a magamét. Csak nem ettél bolond gombát, hogy ezért a mi haszna karikáért elcserélt 9 forintos aranygyűrűdet. Már lehetetlen változtatni rajta. De csak fizettek valamit ráadásnak, vallatja az öreg. Egy szép leányt. Leányt. 1000 millió mennykő, hát te még meg sem mondod az apádnak. Nem olyan fán termett a dolog, hogy édesapám uram elé lehetne tálalni. No, hiszen majd lerázom én a fáról veled együtt, bestelélek adta. Kivele nyomban, hát a Kakuk Mariska, mondá a legény, s most már ő nézett keményen az öreg szemébe. És annak szeméből azt olvasta, hogy a kemény ember haragszik. Micsoda, kiállta egész képéből kikelve, te az én halálos ellenségem leányát jegyezted el, akinek az apja egy kanál lébe befullasztana, ha tehetné. Jól van, ebnek vagy a fia nem nekem, ha mentem vissza nem küldöd a gyűrűt. Lóczi Péter egyet lépett hátrafelé, s onnan mondta vissza haragos apjának, nem küldöm vissza. Akkor hát fel is, alá is út. Nem ismerem az urat. Punktum. Az öregember hangja reszketett, mikor ezeket a szavakat kimondta. A fiú dacosan hajtotta le fejét. Jól tudta, hogy ezek nem üres szavak, amit az öreg Lóczi Márton uram kimond, a szentírás, azon nem lehet változtatni. A fiú nem soká gondolkozott rajta. Nem lenne Lóczi Mártonnak a fia, ha az ilyenen gondolkoznék. Őt többé nem ismerik itt, hát ő sem ismer senkit. Könyörögni pedig nem fog, mert az úgy sem érne semmit, ahol a kemény ember azt mondja, hogy punktum, ott olyan nagy kő fekszik, amit egy gyármádia sem lódít ki helyéből. Összerakosgatta, ami málhája volt, 2-3 pár fehéret, egy felső ruhát s egy pár ezüst tallért, ami még megboldogult édesanyjától maradt rá, s aztán ott hagyta a házat hidegen, könytelenül. Az öregember ott nézte, mint készülődik fel, mint lépi át a küszöböt utoljára egyetlen fia, akit úgy szeretett, mint saját életét, és a szíve hevesen dobogott a fájdalomtól. De azért az arcának nem volt szabad elárulni semmit. Amit a kemény ember kimondott, azt a kemény embernek nem lehet visszavonni. Mikor pedig már oly messzire ment, hogy nem láthatta, kirohant kétségbe esetten az udvarra, s megragadván az ott bámészkodó kocsist, tompa, hörgő hangon kérdé. Te ember hova megy a fiam? Nem tudom, nemzetes uram, ne fussak utána, menj siess, vagy hó, megállj, ne mozdulj ilyen amolyan, ahova megy, ott lesz, nem tesz semmit, és 3-szor is dör mögé egymás után, hogy nem tesz semmit. Harmadnapra már az egész faluban beszélték, hogy Lóczi Péter beállott katonának. A kemény ember is meghallotta, és azt mondta rá, nem tesz semmit. És reszketett, amikor mondta, Kakuk János uram volt talán az egyedüli, aki örült a hírnek, mert most már biztos lehetett benne, hogy a leánya bele nem szerethet Lóczi Péterbe. Az persze esze ágába sem fordult meg, hogy az bizony már régen szerelmes bele. Furcsa könyv a fiatal vászon cselédek szíve, nemigen lehet abból olvasni. Hiszen János bácsi semmit sem vett észre a leányán soha. Sőt, most is még csak meg sem illetődött azon az újságon, hogy Péter katonának csapott fel. De hát hogy is illetődött volna meg, mikor ő azt már előre tudta. Hiszen Péter elbúcsúzott tőle és megmondta, hogy miatta megy el s miatta jöv vissza. Ott esküdtek meg a kertben, hogy örökké szeretni fogják egymást és hogy várni fognak egymásra, akár a koporsó bezártáig is. Az a nagy akászfa susogó leveleivel sokat beszélhetne erről, az hallotta az esküjöket. De a nagy akászfa jól tudott hallgatni, és a szép Mariska még jobban tudott. Nem is beszélt arról a szerelemről más semmi, csak a leány szelíd, merengő szeme és kedves arcának vendég halványsága. Hanem János bácsi abból sem tudott olvasni. Azt ugyan látta, hogy napról napra megfogyottabb, mintha valami titkos láthatatlan kéz minden nap lelopna arcáról egy rózsát, fekete szemeiből egy sugarat, aminek, hogy mi lehet oka, azt eltalálni a doktor dolga. János bácsi meg is kérdezte a doktortól, s a doktor meg is nézte a Mariska nyelvét, és azt mondta, hogy semmi baja. Mert hát a doktorok könyveiben nincsen nyoma az olyan nyavajának, aminek a neve szerelem. Minek is volna nyoma, ha úgysem segíthetnének rajta? Hiába adnának receptet ellene, ha nincs rá flastrom a patikában. Később azután még halványabb lett Mariska. Ereje napról napra fogyott, szépsége hervadt, mint a letörött virágé. A faluban azt kezdték susogni, hogy hektikában van. Az pedig olyan betegség, amiből csak a sírban gyógyul ki az ember. János bácsi egészen meg volt ijedve, messze földről rakásra hozatta az orvosokat, s mikor mindezek nem segítettek egy köröm feketényit sem, akkor rendesen mindig tanácsoltak egy-egy javasasszonyt, aki bizonyosan ki fogja gyógyítani Mariskát. János bácsi szót fogadott, elhozatta a javasasszonyokat. De azok sem tettek egyebet, mint azt, hogy segítették tönkre jutni a szegény János bácsit. Ami kevés pénzecskéje volt, az úgy elment orvosra, patikára, hogy ugyan nagyon körül kellett néznie, hol talál a háztáján egy betevő falatot. Azt a nehány tallért is, amit öreg napjaira tartogatott, egyenként váltogatta be. Az is elfogyott mind, az is mind kevés volt. Beállott a nyomor, a legrosszabb időben. A beteg ágya egész búcsújáró hely volt, az egész falu úgy tartotta, mintha a saját gyermeke lett volna, és jártak oda vigasztalni János bácsit, felszolgálni a beteget, virrasztani mellette. Csak a kemény ember maradt hidegnek, őt nem érdekelte senki baja, még talán a magáé sem. Soha sem volt olyan mogorva, mint most. Talán azért, mert nem volt ki gyűlölni. Egyedüli ellenségébe a sors kötött bele. Ő azt sem bánja, hadd birkózzanak együtt. Ő addig fegyverszünetet köt vele, míg nem lesz elvégezve a dolog. Akkor meg aztán majd kezdhetik előről. A sorsnak azonban tetszett belekötni a kemény emberbe is. Valami háború ütött ki Dalmáciában, amit az újságot nem olvasó magyar ember csak akkor tud meg, mikor fél lábon jön haza a fia elbeszélni, vagy mikor ott találja nyomát az adókönyvecskéjében. Lóci Márton uram azonban újságolvasó ember volt, s a sok nemigen dicséretes dolog közt azt is ott találta nyomatva, hogy mennyi magyar vér fogyott el hosszú lajstroma ez az elesett magyar fiúknak, akik elhaltak, s bizonyokos embernek tartanám, aki be tudná bizonyítani, hogy nem hasztalanul. A nagy lajstromban ott volt az elvérzett katonák között a Lóci Péter neve is. Az öreg ember kezéből kiesett a lap, elsápadt, de csak egy percre. A körülötte ülők alig vehették észre. A másik percben már egész hidegen emelte azt fel a földről stompán dörmögte, nem tesz semmit. És olvasott nyugodtan tovább. Mi lehetett ott írva? A hideg, mozdulatlan arcon valami furcsa pirosság kezdett mutatkozni, a kiégett, fény nélküli szemekben, mintha valami kihamvadt tűzköt szított volna fel valaki. A körülülők sohasem látták még így a kemény embert. Ugyan mi lehetett ott írva? Ott pedig nem volt egyéb az újságban, mint egy egyszerű felszólítás, hogy építsünk a honvédeknek menházat a közadakozás filléreiből. Egy palotát, hova meghúzódhassék a ronyba burkoló dicsőség, hova elrejtezhessék az eleven messze kiáltó panasz. Hadd ne hallhassa a világ. Lóci Márton uram felolvasta a sorokat hangosan, hadd tudja, hadd hallja meg mindenki, azután odajárult a vasas ládához, és, ami pénz volt benne, mint kimarkolta, az utolsó fillérig, összeolvasta és feljegyezte a neve mellé egy tiszta papírosra. Csak hogy ezt megértem, dünnyöge hosszú lélegzetet véve. Tehát van mégis valaki, akinek van szíve, akinek eszébe jut az éhező, a didergő honvéd. A körülülők egy miatyánk alatt leírták a papírt. Egyszerű paraszt emberek voltak, keveset adhattak, de éreztek melléje annyit, hogy ha az a sok jó érzelem mint pénzé változott volna, bizony meg lehetne rajta venni magát Rothschildet is mindenestől. Lóci uram új papírost vett ki az asztal fiából, azt mondta, hogy ebből az adakozásból nem lehet kizárni senkit, az utolsó koldusnak is alkalmat kell adni, hadd fizethesse le tartozását. Ő házról házra fog járni és felszólít mindenkit, adakozzék tehetsége szerint, mert megvan írva, hogy a szegény ember garasa nagyon jól meg fog férni a főúr 10 000 mellett. És úgy tett, amint mondá, Bekopogtatott mindenüvé, a tiszteletes uramtól kezdve az utolsó cigány viskójáig, még Kakuk János uramhoz is. Oh, mint fogja megszégyeníteni ellenségét, aki most olyan szegény, hogy talán semmit sem adhat. A szegénység ugyan nem szégyen, de a szégyen, hogy nem gazdálkodott. És a kemény ember szíve dobogott a diadalérzelmétől és az elfogódástól, midőn életében először átlépte annak az embernek a küszöbét, akit legjobban gyűlöl. Csendesen kopogott az ajtón, de a szabad szó nem hallatszott belül, tehát anélkül nyitott be a vele volt két tanácsbelivel együtt. Hanem megdöbbenve lépett hátra, amint a szoba közepére tekintett. Halálos ellensége, akinek nem egy keserű mondást gondolt ki útközben, ott érdelt sápadtan az ágylábánál. Az ágyon pedig ott feküdött a szép Mariska meghalva. A mosolygó ajkak becsukva, a kicsiny kezek megdermedve örökre. Oh, milyen szép halott volt! Az öreg János bácsi megüvegesedett szemekkel nézett rá, hosszan, némán, meretten, észre sem véve, hogy valaki van a szobában, csak nagy sokára vetette oda tekintetét a jelenlevőkre. Talán meg sem ismerte őket fájdalmában. Lóci Márton ingadozó léptekkel járult közelebb a halotthoz, csendes megindult hangon mondá a szomorú ellenségnek: vigasztalodjék kegyelmed, Kakuk uram! Isten adta, Isten vette el. Vesztettünk mi annál már drágábbat is. Az öregember felvillanyozva ugrott fel erre a szóra, aztán elboruló arccal mondá: igaza van. Én is ma értesültem a fiam haláláról. János bácsi most villantott legelőször a beszélőre, csodálkozva: rebegé kegyelmed, az Lóci Márton uram. Mit akar kegyelmed itten? Kérni jöttem. Kérni? Én tőlem? Vágott közbe keserűen a szomorú apa. Van-e még nekem valamim, amit el lehetne kérni? Nekem, aki nem tudom egyetlen lányomat eltemettetni? Nagyon szegény ember vagyok én arra, hogy adhassak valamit. Hanem hát csak próbálja meg kegyelmed. Igen, én kérni jöttem, mert a kérelem kötelességem kegyelmed irányában. A rokkant honvédek számára egy menházat akarnak építeni közadakozás útján, egy krajcártól kezdve felfelé elfogadtatik minden adomány. János bácsi csüggetten hajtotta le fejét, s kétségbe esett hangon hörgé: egyetlen egy fillérem sincsen. Lóci Márton hidegen fordított hátat, s kifelé sietett, midőn a szomorú ember megragadta kabátjánál fogva, s odavonszolta a halottasághoz. Mit akar kegyelmed, Kakuk János uram? Kakuk János uram odahajolt a szép hatothoz, lehúzta annak ujjáról aranygyűrűjét. Te, kedves angyal, aki ott fenn, vagy a mennyben, bocsásd meg apádnak, hogy elveszi legkedvesebb jószágodat, s odaadja a szegény honvédeknek. És az bizonyosan meg is bocsátott neki érte. Fogja ezt a gyűrűt kegyelmed, több birtokom nincs. Ezt is egy halottól kellett elvenni. A kemény ember megismerte fia gyűrűjét, megdöbbenve vette kezébe, aztán megfogta görcsösen az öreg János bácsi reszkető kezét, s megindult, szomorú hangon rebegé: kegyelmed derék ember, Kakuk János uram. Kegyelmet különb ember, mint én, azt én mondom. Aztán odatérdelt a kemény ember is a halotthoz, s megcsókolta hideg, merev kezét, s felvoná ujjára a gyűrűt, az az övé, azt nem szabad tőle elvenni. S amikor felkelt onnan, egy könnyű fény lett a halovány halotti arcon, mint a sárga rózsán egy harmad csepp. Az a könnyű a kemény ember szemeiből esett le. A szép Mariskát eltemették, de nem soká feküdött egyedül. Nehány hét múlva odafektették melléje János bácsit is, a bánat vitte oda. Az egész falu kikísérte, a fél falu siratta, de senki sem úgy, mint a kemény ember, ki még maig is kijár a temetőbe sorrákig elüldögél a sírján. Ugyan miről gondolkozik ott?